Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai igehirdetési alapigét. Jeremiás próféta könyvében találjuk megírva a 9. fejezet 22. és 23. versében a következőképpen. Ezt mondja az Úr, ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag. Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik a kedvem. Így szól az Úr. Ámen. Kedves testvérem, az Úr Jézus Krisztusban Jeremiásnak az igéje áll itt előttünk. Ez a több ezer éves irat, Jeremiás több ezer évvel ezelőtt leírt proféciája, és olyan döbbenetes mindig a Szentírásban találkozni azokkal a régi igékkel, régi szavakkal, amiben azt érzi az ember, hogy szóval ennél igazabb dolog nincsen a világon, és hogy mennyire aktuális ez ma, és hogy mennyit lehet ebből meríteni, és mennyit lehet tanulni, hogy milyen sokat ad nekünk ma ez az ige, ott van benne a megdöbbenés, persze, hogyha megfogadta volna az emberiség, ezt nem tudom, hány ezer éves lehet ez, mondjuk azt mondom, hogy 2600 évvel ezelőtti szövegről van szó, ha az emberiség 2600 év alatt tanult volna belőle valamit, akkor ma úgy beszélnénk erről, mint valami szép emlék, ami egy prófétai szó, amit megfogadott az emberiség, amiből tanultunk, amivel többek lettünk, egy történelmi emlék csupán, és általában egyébként mindennel így van. Hát a költők proféciája, az íróknak a szavai, hogyha azokból csak egy kicsit is megtanultunk volna, valamit megfogadtunk volna, akkor ez a világ ez nem itt tartana, ahol tart. Persze az, hogy itt tart, te tartatna rosszabbul is, vagy rosszabbul is járhatnánk, tehát biztos valamit megfogadtunk, de az, hogy Jeremiás szavait ilyen közel érezzük, és ilyen egyértelműnek érezzük, ez szerintem annak a jele, hogy nagyon is van vele még feladatunk. Tehát nagyon is elő kell venni újra ezeket a kérdéseket, és átgondolni, hogy mit mondott erről Jeremiás, más már a történelem, más helyen vagyunk, más tapasztalunk, más emberek vagyunk. De úgy néz ki, hogy mintha a dicsekvés kultúrája, mintha az irítség kultúrája, ez még ugyanúgy meg lenne bennünk is, mint hogy 2500 évvel ezelőtt megvolt, úgy, hogy már annyira más lehetőségeink vannak az életben, mint ahogyan akkor voltak. Hát nem ez a helyzet, hogy ez egy történelmi tanulság lenne, hanem az, hogy ma is rácsodálkozunk az aktualitására is, és elég, ha csak arra gondolunk, hogy mit jelent ez az ige azóta, amióta mondjuk internetet használok, amióta Facebook van, Instagram van. Mit jelent a dicsekvés kultúrája? Mit jelent dicsekedni, amióta közösségi média van? Hát amióta közösségi média van, ez a kérdés, ez egészen új fényben világosít meg bennünket, hogy lehet jelen lenni normálisan, emberi módon, kiegyensúlyozottan, egészséges önértékeléssel, normális értékrenddel az online világban. Hát szerintem ez ma egy nagyon-nagyon nagy kérdés. És azért is nagy kérdés, mert az emberek folyamatosan, mai napig is tanítva, az önön dicsőségüknek építenek emlékművet, büszkék magukra, elvárják, hogy mások is elismerjék az ő sikereiket. És ami különösen nehézé teszi ezt a kérdést, ami már azelőtt is nehézé tette ezt a kérdést, amikor Jeremiás mondta, ez pedig az, hogy emberek és népek attól teszik függővé értékességüket, világban való hasznosságukat, hogy ők mennyit értek el, hogy ők mit tudnak letenni az asztalra, hogy ők milyen erősek, hogy ők milyen büszkék és milyen bölcsek. Hát az irítség, az, ami oltár előtti felolvasott igében, ott irítségről volt szó. Itt a dicsekvésről van szó. Na most kevés veszedelmesebb kombináció van az irítség és a dicsekvésnek a összeházasításából. Hát ez valami borzalmas. Na ezen az Isten tiszteleten ma Jeremiás igéjét így nézzük meg, és így foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, mint ami irányítja a világunkat, mint ami nagyon-nagyon sok fiatal gyerkőcnek, fiatal embernek az önbecsülését határozza meg, hogy ki ő, mit mutat magából, milyen állarcot hord. Szóval van ezzel bőven feladat, és nagy kérdés az, hogy meg lehet-e ezektől szabadulni. Tehát ebben a világban, ahol mindenki dicsekszik, ahol mindig az erő számít, hogy valaki ki milyen erős, ki milyen bölcsnek mondja magát, hogy ebben a világban van-e értéke annak, hogy van-e ereje annak, amit Isten mond, hogy ha dicsekedni akarsz, dicsekedj azzal, hogy ismersz engem. Ha dicsekedni akarsz, dicsekedj azzal, hogy hozzám tartozol. És hogy ez elég. És hogy itt nem kell ennél tovább mennünk. Az érdekes, hogy 70-ed vasárnapján vagyunk most, a böjt felé készülünk, még nincsen böjt, de hamarosan kezdődik pár hét múlva. Ez tulajdonképpen a böjtnek az adventje, most ebben az időszakban, vagy adventi időszakban készülünk erre. És sokszor az az érzésem, hogy amiatt nem tudjuk rendesen elkezdeni a böjtöt, amiatt nem tudunk sokszor elindulni ezeken az ilyen lelki feltöltő, megtisztuló utakon, mert hogy egyszerűen nem tudunk változni, nem tudunk bizonyos dolgokat elengedni az életünkben, nem merjük beengedni annyira Istent, meg annyira Istennek a gondolatait és dolgait, amennyire az képes bennem valami hatást vagy változást elidézni. A küldetés nagyon nehéz, mert hiába tudom, hogy a dicsekvés nem egy jó dolog, de egyszerűen az ember ettől nem tud szabadulni. És az, hogy 2600 éve, sőt, még annak előtte sem tudott már az ember ettől szabadulni, valahogy nem a felelősségünket kenni el, de valószínűleg, hogy így tisztában láthatjuk azt, hogy minthogyha ez nem feltétlen a mi hibánk lenne, vagy nem csak a mi hibánk, hanem ilyen ez a világ, ez az emberség, ez az emberiség. Szóval nagyon nehéz küldetés, és talán az is nehezíti ezt a helyzetet, és Jeremiás helyzetét is bőven nehezítette, hogy a legtöbb ember, vagy nagyon sokan olyanok is voltak, persze akkor is, meg ma is, akik azt mondják, hogy ez miért probléma? Miért kéne ebben nekem megváltozni? Miért kéne egyetlen nekem bármiben is megváltozni? Szóval ott is, amikor a Jeremiás mondta, hát ezek a proféták, ezek nem voltak sikeresek, ezek nem emelték őket trónra. Ezeket a prófétákat sokszor megölték, meg kitaszították, akkor megfogalmazták ezeket az üzeneteket, hiszen ott is ez merült föl, mi megváltozzunk. Mi, hát akik igazán ismerjük Istent, mi zsidók, az isteni kapcsolatnak a letéteményesei, mi keresztények, a Krisztus követők, hát miben változzunk, hogyan tudunk változni egyáltalán. Jeremiás a dicsekvésről beszél, és mielőtt túlságosan belevesznénk azért az irgalmatlanságba, én először megengedném azt magunknak, hogy az Isten irgalmával lássuk ezt a kérdést. Mert mi van emögött a dicsekvés mögött? Mi van akkor, amikor egy nép, a zsidóság dicsekszik? Mi van akkor, amikor én dicsekszem? Nem feltétlenül a negatív hiányok vannak emögött. Nem feltétlenül csak a rossz dolgok vannak emögött. Ott van mögötte az a vágy is, hogy hát én szeretnék boldog lenni, és én szeretném azt, hogyha a mások azt látnák, amit elértem az életben. Lássák azt, hogy valamiért én megküzdöttem, megdolgoztam, vért verejtékesen izzadtam, elvégeztem, lediplomáztam, elértem, megtapasztaltam, átmentem rajta, meg rajtam átment ez a dolog. Szóval, hogy valahogyan ez is mögötte van a dicsekvésnél, nem feltétlen rossz az, ami ennek a gyökere. És szerintem minden kérdés itt válik elképesztően nehézzé a Biblia tekintetében, hogy ezek a kérdések, ezek nem fekete-fehérek, és nem teljesen azt mondjuk, hogy soha, de soha nem szabad dicsekedni. Ifin pont a pénteken foglalkoztunk, jaj, mivel is? Ja igen, az Efezusi levéllel, és a gyerekekkel azt az igét néztük meg, hogy haragudhattok, csak ne menjen le a nap a haragotokkal. És akkor ezen ámuldoztunk ott, hogy hát azt hittük, hogy nem szabad haragudni. Ez milyen nagy megengedés az, hogy azt mondja Pál, hogy haragudjatok, persze, hát lehet, csak vigyázzatok, hogy ne vétkezzetek, vigyázzatok, hogy ne menjen le a nap a haragotokkal. Szóval, hogy valami legitim, és valaminek helye van, és helye van a kis dicsekvésnek is, csak nem annak a fajta dicsekvésnek, amikor én azt mondom, hogy én, hát most lássatok, és csodáljatok, és imádjatok, és tiszteljetek, és dicsőítsetek, mert hogy a világ ebben az értelemben érti a dicsekvést. Az a helyzet, hogy sokszor azonban a keresésünk is rossz irányba indul el, és kicsit úgy tudom ezt elképzelni, mint egy állarcot. Szóval a dicsekvést a világ úgy használja, mint egy állarcot. Maga elé veszi az ember, és akkor láttat valamit, hogy ő milyen. És az, amit mi látunk, az nem a valóság. És ő is tudja, hogy nem a valóság az állarc, amit hord, de egy idő után annyira azzá válik az, ami az olyan, mint a hazugság. Hogy az ember elég kitartóan csinálja, egy idő után elhiszi, hogy az úgy is van. Ez így működik. És az állarcok is ilyenek, hogy ha én dicsekszem, saját eredményeimmel dicsekszem, és büszke vagyok magamra, és mindenkitől elvárom, hogy büszke legyen, akkor ez egy olyan, mint egy állarc, ami rám ragad, és nem tudom magamról levenni. Bocsánat, ez olyan, mint a Berényi Miklós. Hát Berényi Miklós annyi időn keresztül volt Berényi Miklós a tévé képernyőkön keresztül, hogy már az utcán nem tud nem Berényi Miklós lenni. Hát már mindenki ahhoz köti, úgy, aki nézte még régen ezt a hosszú időn keresztül menő sorozatot. Tehát, hogy az állarc az ránk tud ragadni, és ezért van bőti időszak, ezért van advent, ezért vannak ezek a felkészülő időszakok, hogy ezeket az állarcokat megpróbáljuk magunkról leszedni. És megpróbáljuk magunkat rendesen látni, mert az ember azt csinálja, hogy észreveszi, hogy hiánya van valamiből, és akkor elkezd pakolni mindent, csak az a tragédia, hogy mindig a hajónak abba az oldalába pakolja, ahol már van valami. És akkor az a hajó, az mit csinál? Az fölborul, az nem lesz egyenes. Nem oda kell pakolni, ahol már van valami. Dicsőségem nekem már annyi van, hogy nem igaz. Arra a hiány nem abban van. A hiány az, hogy az Isten nem találom. A hiány az, hogy nem tudom azt kimondani, hogy én attól függetlenül nagyon értékes és szerethető vagyok, hogy én bármit is tennék az életben. Mert az Isten megteremtett, mert Isten akarta, hogy legyek, mert Jézus gyermekévé fogadott, mert megkereszteltek, mert övé vagyok. És bármit teszek, én már azelőtt értékes vagyok az Úr szemében. Ezt a hiányt kell betölteni, erre a hajónak erre a részére kell pakolni. Nem a másikra, ami már teli van. Akkor hiány nem töltődik be, de a hajó meg föl fog borulni. Szóval sokan azzal próbálnak egyensúlyt teremteni az életükben, hogy elismeréseket erőszakolnak ki másokból. Nem véletlenül gondoltam, hogy ezt használjam ezt a szót, hogy kierőszakolni. És aztán rájöttem, hogy én a saját megéléseim szerint ez erőszak. Tehát amikor a másik ember belőlem ki akarja erőszakkal szedni, hogy ő milyen jó, milyen értékes, milyen nagy dolgokat csinált, az egy erőszak. Valami nagyon-nagyon hiányzik az ember életéből, valami nagyon hiányzik ennek az embernek az életéből, és akkor elkezdi a rossz oldalra pakolni a dolgokat, és akkor felborul a hajó. És tulajdonképpen pont ez történik a zsidósággal is, hogy akkor kezd el dicsekedni magával egy nép, még akkor is, ha a zsidóság, tehát Istennek a legkedvesebb, legaranyosabb, legközelébb lévő népe, akkor kezd el dicsekedni, ha elveszti az Isten kapcsolatot. Hát amíg megvan, addig nem érezték szükségességét, hogy dicsekedjenek. Olyan, mint amikor Luther mondja, és ez talán még a mai világra is igaz, 500 évvel ezelőtt azt mondja, hogy béke, béke, mondogatják, hogy béke, béke, aztán nincsen béke. Hogy akkor beszélnek arról, hogy béke, 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 amikor nincsen béke. Amikor béke van, akkor nem beszélnek a békéről. És amikor állandóan hangsúlyozni kell, hogy béke, meg béke, akkor az nem annak a jel, hogy nincsen béke. Amikor én valamit áldon hangsúlyozok, akkor az annak a jele, hogy az nincsen, az hiány. Ha én azzal dicsekszem, hogy én mennyire az Úré vagyok, akkor tulajdonképpen én arról beszélek, hogy mennyire nem vagyok az Úré. Mert ha az Úré vagyok, akkor nem érzem szükségességét, hogy én beszéljek arról, hogy az Úré vagy. Mondjuk én az én esetem más, mert lelkész vagyok, tehát nekem erről muszáj beszélnem, de mondjuk nem is esik persze nehezemre. Csak ennek a dinamikájára szerettem volna rá irányítani a figyelmünket, hogy a zsidóság elkezd dicsekedni Jeremiás korában, és olyan dolgokkal kezd el dicsekedni, ami nem az övé, ami úgy az övé, hogy ajándékba kapta az Istentől. Hát milyen dolog ez már, nem, hogy ajándékkal dicsekszem, amiért ők egyébként nem dolgoztak meg. Isten szövetséget kötött velük. Nem azért, mert nagyok voltak, meg mindig picike nép volt. Nem azért, mert szépek voltak, bár biztos szépek is voltak persze, meg mindenféle ember volt közöttük, hanem azért, mert őket választotta ki valamiért az Isten. Isten ajándéka, annyi mindent kapunk Istentől ajándékba, hogyan használjuk, hogyan tekintjük ezt, ez a kérdés. Pontosabban az, hogy mindannyian kapunk ajándékot Istentől, és arra használjuk-e, amire kaptuk, vagy arra használjuk, hogy dicsekedjünk vele. Arra használjuk, hogy a másik embernél való fontosabb mi voltunkat hangsúlyozzuk. A dicsekvésben ez van. A zsidóság, amikor elveszti a kapcsolatot Istennel, akkor kezd el dicsekedni, hogy ők a választott nép. Ők vannak igazán közel a jó atyához. És akkor itt van ez a nagyon egyszerű példa, amit Jeremiás hoz. Ez a bölcsesség példája. Szóval, ha bölcsességet kaptunk Istentől, akkor azt nagyon kell használni. De nem úgy használjuk, hogy azzal dicsekszünk, hanem használjuk, élünk vele. Nem arra, hogy a másik ember bölcsességével mérjem össze, vannak, akik erre használják az isteni adományaikat, hát ez a pazarlás. Sőt, ez az, ami tökéletesen céltévesztett ügy, mert hogyha valaki bölcs, akkor szerintem abban megnyilvánul a bölcsessége, hogy nem kérkedik azzal, hogy bölcs, hanem hogy úgy él, és akkor látszik az életén, hogy hát így bölcs ember. Szóval, kedves testvérek, Isten üzenetében nagyon, nagyon szépen ott látszik, és ott van az, hogy a dicsekvésnek ugyanakkor van egyfajta olyan oldal, ami megműködik. Az, hogy aki dicsekedni akar, dicsekedjen azzal, hogy az Úré. Aki dicsekedni akar, dicsekedjen azzal, hogy ő nem fél a haláltól. És nem azért nem fél a haláltól, mert ő milyen erős, ne dicsekedjék erejével az erős, ugye, mondja Jeremiás. Hanem azért, mert tudja, hogy hát tulajdonképpen ajándékba kaptam az életemet, Isten egyszer ezt visszaveszi, de ezzel nekem nincsen végem. A földi életemnek vége van, de oda át folytatódik, és oda át lesz az igazi élet. Tehát ez nem ez az igazi élet. Ez egy ilyen árnyék, ez ilyen tükör által, ahogy Pál apostol fogalmazza. Oda át, az lesz az igazi. És ez egy nagyon nagy ajándék az Istennel, amit tudunk használni, élni vele. Hogy kapcsolatban vagyunk az Istennel, hogy tisztában vagyunk, kitől kapjuk az ajándékokat, és hogy azokat hogyan használjuk. Isten választott népe dicsőséges nép, és mi magunk is dicsőségesek vagyunk, de nem magunk miatt, és ebben van a lényeg. Isten tesz bennünket végtelenül szerethetővé, végtelenül megbecsülté. Nem a magunk teljesítmény által vagyunk valójában azok, akik, hanem azért, mert Isten ilyenné tett bennünket. Ámen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, annyi mindent kapunk tőled ajándékba, olyan sok mindennel halmozol el bennünket, és mi mégis olyan sokszor a hiányainkra tekintünk, és amikor pedig más emberrel találkozunk, akkor pedig a gazdagságunkkal dicsekszünk, mint hogyha az a saját eredményünk lenne. Istenünk, taníts meg bennünket az alázatra, a szerénységre. Taníts meg bennünket használni, élni azokkal az ajándékokkal, amiket tőled kapunk. Köszönjük az erőt, köszönjük a bölcsességet, amit tőled kapunk, add, hogy ezzel élni is tudjunk, embertársaink javára és a te dicsőségedre. Ámen. Isten békesség, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Ámen.